Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Krisztusban szeretett testvérek, keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el. A 329. dicséretünk második verszakát: nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kedves testvérek, fennállva, maradva hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 28. fejezetéből, ez a keresztség szereztetési igéje, tehát Máté evangéliuma 28. fejezetéből hallgassuk meg a 18., a 19. és a 20. versszakokat. Jézus Krisztus mondja: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, kedves keresztülők és Krisztusban szeretett gyülekezet! Amikor megkeresztelünk egy gyermeket a gyülekezet színe előtt, akkor ez a kisgyermek a mindenható Isten szövetségének külső látható kötelékébe kerül bele. Ahogy Noé idejében is a vízözönt követően ott az égen megjelent a szivárvány, és Eszterre szimbolizálta Isten szövetségét és ígéretét, épp úgy a keresztség is egyfajta külső jele annak, hogy Isten szeretettel hívja és várja ezt a kisgyermeket és benneteket, szülőket, keresztülőket az ő üdvösségébe. Isten ugyanis azt akarja, hogy minden ember, így ti is, és mindnyájan, akik itt vagyunk, üdvözüljünk és az igazság ismeretére eljussunk. A mi Urunk nem dilemmázik a fölött, hogy szeressen-e bennünket, vagy ne szeressen. Öröktől fogva elhatározta, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus elküldi ebbe a világba, és váltsát halála által kinyilvánítja, megmutatja irántunk gyarló, bűnös, esendő emberek iránt az ő végtelen szeretetét. Ez az isteni szeretet, testvérek, mindenkire érvényes. Mindenkinek helye van benne. Ezt nem én mondom, hanem maga Isten az ő igéjében. Isten szeretetében mindenkinek helye van, mindenki elfér. Ebben nincs fai kérdés, kinek milyen a bőrszíne. Nincs nemi hovatartozás, nincs nyelvi különbség. Isten szeretetébe mindenki belefér. Ezt mondja az Úr. De azt is mondja, hogy mégse kerül oda mindenki. Vannak ugyanis némelyek, akik kirekesztik és kizárják magukat onnan. Hogyan? Úgy, hogy semmibe veszik Jézus Krisztus személyét. Úgy, hogy hittet hánynak az ő lényére, az ő szavára. Jól lehet, azt mondogatják, unos untalan, Uram, Uram, de mégsem engedelmeskednek az Úr szavának. Nem adnak hálát, nem köszönik meg Istennek mindazt a jót, amit tőle kaptak, és csak akkor kulcsolják imára a kezüket, hogyha már nagy a baj. Baptizatus sum, meg vagyok keresztelve, véste Luther Márton íróasztalának fedő lapjára, emlékeztetőül, hogy ő az Isten tulajdona. Kedves szülők és keresztülők, emlékeztessen benneteket is, ennek a kisgyermeknek, Krisztiánnak a keresztelése arra, hogy ő is az Isten tulajdona. Épp úgy az Isten tulajdona, mint ti valamennyien. Erről ne feledkezzetek meg. És el szoktam itt még mondani, amikor keresztelek, hogy szeretetben neveljétek ezt a gyermeket, vigyázzatok a család összetartó erejére, a családi közösség melegére, vigyétek el ezt a gyermeket a templomba, sokszor tanítsátok meg őt imádkozni, és adjátok kezébe a Bibliát, sőt, olvassátok azt vele együtt, hogy ő is, ahogy el fogjuk mondani mindjárt, amikor fölnő, önként tehessen vallást az ő Krisztusba vetett hitéről. Isten áldjon meg benneteket. Amen. Kedves testvérek, álljunk most föl valamennyien, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben fogjátok felnevelni. Így hát feleljetek meg a következő kérdésekre. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt? Ha igen, felejétek, ígéri és fogadjuk.
Ígéri és fogadjuk.
Isten segítsen meg benneteket abban, hogy a ti ígéreteteket és fogadalmatokat meg tudjátok tartani. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy egy újabb gyermeknek szolgáltathatjuk ki a keresztséget, és tudjuk, Urunk, hogy a keresztség a te szeretetednek külső jele, pecsétje. Most azért fohászkodunk és imádkozunk te hozzád, atyánk, hogy ezek a szülők és keresztszülők, akik fogadalmat tettek a templomba, ígéretet tettek arra, hogy gyermeküket hitben, szeretetben nevelik föl, valóban meg is tudják tartani ezen fogadalmukat és ígéretüket. Kérünk téged, atyánk, könyörülj meg rajtuk, hiszen nekik maguknak is szükségük van a te személyedre, a Szentlélek megelevenítő erejére. Áld meg őket, Urunk, vigyázz az ő szívükre, vezesd őket a hit keskeny útján. Jézus Krisztusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Krisztián, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Mindenható Isten áldjon meg benneteket, kedves szülők, keresztülők, és áldjon meg ezt a kisgyermeket, hogy valamennyien az Isten dicsőségére élhessetek. Amen. Mi pedig a 134. dicséretet énekeljük el, foglaljuk el a helyünket. A 134. dicséret Zsoltárunkat, bocsánat, mert ez Zsoltár. A 134. Zsoltárt énekeljük el mind a három versszakával. És amikor a harmadik versszakot énekeljük, ahogy szoktuk mondani itt a gyülekezetünkbe, gondoljunk a most megkeresztelt Krisztiánra. Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan. Segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök
igaz és élő Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangélium a 8. fejezetéből, az első 11 verszakot. János evangélium a 8. fejezetének az első 11 verszakát olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszony, akit házasság törésen értek. Középre állították, és így szóltak hozzá Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzék meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk ők. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vesse rá először a követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kedve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott közében. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkedtél. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy meghalljuk és meg is értsük azt az üzenetet, amelyet hozzá szól. Amen. Foglaljuk el a helyünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy hétről hétre itt a te házadban, a te színed elé járulhatunk, a te nagy és felséges nevedet hívhatjuk segítségül. Urunk, tudjuk, hogy a te neved, a te személyed az, aki megtart bennünket. Bocsánatodat is kérjük, Urunk, amiért bizalmunkkal olyan ritkán ajándékozunk meg téged. Kérünk téged, Atyánk, bocsásd meg vétkeinket, amikor másokba bízunk te helyette, amikor egy ügyben bízunk te helyette, amikor magunkban bízunk, és csak magunkra számítunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy van bűnbocsánat. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy van újrakezdés. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te kegyelmedből lehet életünk, hogy a te kegyelmedből élhetünk napról napra. Urunk, tudjuk és köszönjük, hogy kegyelemből van üdvösségünk hitáltal. Azért pohárkodunk, könyörülj meg rajtunk, ajándékozz meg bennünket, Urunk, a hittel. Hadd tudjuk megérteni, mit kívánt nekünk szólni. Ne csak szavak legyenek, szép szavak, kenetteljes szavak, amelyeket a világ sem szeret, és mi sem szeretünk, Urunk. Imádkozunk azért, hogy ne legyünk vallásosak, hanem hívők. Legyen élő személyes kapcsolatunk te veled. Imádkozunk, Urunk, hogy ebben a személyes kapcsolatban boldogok lehessünk. Boldogok legyünk, tudjunk örülni te neked, a te igédnek. Kérünk, Atyánk, nyisd meg most a mi szívünket, a mi értelmünket a te igéd befogadása előtt. Könyörülj rajtunk Jézus Krisztusért. Amen. A 173. dicséretünkkel készüljük az igehirdetésre. A 173. dicséretünket a 42. zsoltár dallamára énekeljük. Így kezdődik az ének, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, lelkünk, testünk, Istené, az ő tiszteletére. Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 16. fejezetéből olvasom a 20. versszakot. A 20. versszak második felét. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Foglaljuk el a helyünket. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek, legyen veletek. Krisztusban szeretett gyülekezet, tegnap előtt pénteken az ifjúsági Biblia órán arról beszélgettünk a fiatalokkal, hogy mi a kegyelem. Egy konkrét bibliai történet kapcsán próbáltunk választ adni erre a kérdésre, azt mondhatom, hogy meglehetősen hasznos és tanulságos volt ez a beszélgetés. Most ezen a vasárnap délelőtti Isten tiszteleten tovább gondolván a dolgot, úgy véltem, érdemes lenne a nagyobb gyülekezet közösségében is figyelni Isten szavára, hogy mit tanít nekünk a kegyelemről. Ebben segítségünkre lesz ma is a bibliai történet, amelyet az előbb felolvastam. Jézus Krisztus találkozása a házasság törő asszonnyal. Kegyelem. A kegyelem szót legalább hallomásból mindenkinek, aki templomba jár, ismernie kell. Akik itt vannak, biztos vagyok benne, hogy valamennyien hallottuk már ezt a szót itt a templomban. A református Isten tiszteletek ugyanis mindig apostoli köszöntéssel kezdődnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Az ige hirdetésekben, a Szentírás lapjai, keresztény témájú könyvekben bizony gyakran találkozunk e szóval. És itt a templom falain belül sokszor mi köszönteni is szoktuk egymást, kegyelem legyen vele, a kegyelem Ura őrizzen meg téged. Kérdés az, hogy vajon értjük is-e, mit jelent ez a szó? Vagy csak úgy ösztönösen mondjuk. Meg tudjuk-e ragadni ennek a szónak a jelentéstartalmát, vagy pedig nem? A világban élő emberek számára úgy vélem szintén nem ismeretlen ez a fogalom, ez a szó, hogy kegyelem. Amikor például valaki abba a helyzetbe kerül, hogy megtorolja a másik bánatát, egy sérelmet megtoroljon, és lehetősége is nyílik erre, de úgy gondolja, hogy mégsem adja vissza a bántást, a sértést, akkor szoktuk mondogatni, megkegyelmezünk annak a másiknak. Iskolában diákok egy-egy rosszabb, gyengébb felelet után szokták mondogatni egymásnak, kegyelem kettest kaptam. Vagy karácsonyi üdvözlő képes lapokon olvashatjuk, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok. Mit jelent hát ez szó? Kegyelem. Hogyan értsük azt? Mire gondoljuk? Amikor ennek a szónak a szinonimái azonos jelentést tartalmú rokon szavait kerestük, akkor az ifjak ilyeneket mondtak. Irgalom, könyörület, bocsánat. Egyik jobb, mint a másik. A kegyelem a Szentírás szóhasználatában azonban Isten irántunk való meg nem érdemelt szeretetét jelenti. Kegyelem Isten irántunk való meg nem érdemelt szeretetét jelenti. Egy másik megfogalmazás szerint, ugyanez a tartalma, Isten szeretete és jó indulata az érdem nélküli emberhez. Egy prédikációban olvastam, kegyelem nem más, mint amnestia. Amikor valaki cellájában készül a másnap hajnali akasztása. És amikor elérkezik a másnap hajnala, kiviszik az illetőt a vesztőhelyre, és nyakába akaszták a hurkot, de mielőtt még végrehajtanák a halálos ítéletet, megérkezik a felmentő ítélet, és végül megmenekül. Láthatjuk testvérek, sok szép, bölcs, okos megfogalmazással lehet élni, micsoda a kegyelem. Sok oldalról meg lehet közelíteni, meg lehet fogadni, de valójában csak azt tudja, hogy mi a kegyelem, aki már részesült benne. Azt tudja igazán, hogy mi a kegyelem, aki napról napra abból él. Nos, a lekcióban felolvastam egy evangéliumi történetet. Ez a történet arról szól, hogy egy asszony, aki bűnt követett el, nem is akármilyen, aljas, alávaló gazdettet, az az asszony megtanulja, hogy mi a kegyelem. Isten kezéből veszi át a kegyelem ajándékát. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről, nézzük meg közelebbről ezt a történetet. Ott kezdődik minden, hogy Jézus Krisztus a jeruzsálemi templomban tanít. Amikor írástudók és farizeusok jelennek meg egy házasság törésen ért asszonnyal. A templomi és az utcáról érkező sokaság egyaránt felbojdul, mindenki hangos, mindenki kíváncsi arra, hogy most mi fog történni. Mi lesz ennek a vége? Az ifjú asszony egész testében reszket, remeg, ő fél a legjobban, az emberek gyűrűje veszi őt körül, ott áll középen, olvastuk a Szentírásba. A gyűrű egyik oldalán pedig ott van Jézus Krisztus tanítványaival, hallgatóival, akik hallgatták az ő prédikációját. Másik oldalon viszont ott vannak a vádlók. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember gyűlhetett össze, egyrészt azért, mert a templomba voltak, és tudjuk, hogy a templom a zsidóság körében szent hely volt, egy központi hely. Másrészt azért is lehettek ott sokan, mert az emberek nem csak a mai világban, de már a régi világban is szerették azt, hogyha valami botrány, balhé történik. Sok ember összegyűlik, mindenki látni akarja, hogy mi fog itt történni. Szeretik a botrányt, a skandalumot, a balhét az emberek, mert akkor lesz miről beszélni, lesz miről pletykálkodni hosszú heteken keresztül is. A vád egyértelmű és világos. Ez az asszony megfekte a törvényt. Áthágta fittyet hányt Isten törvényére. Mózes 3. könyvének 20. fejezetében olvassuk, ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Mózes 5. könyvének 22. fejezetében pedig a következő áll. Ha valaki a városban találkozik egy jegyben járó szűz leányjal, és vele áll, vigyétek ki mindkettőjüket annak a városnak a kapujába, és kövezzétek őket halálra. Ez utóbbi ige szakaszra hivatkozva sejthetjük azt, hogy ez az asszony, akit Jézus Krisztus elé állítottak, valójában még csak jegyes volt, még nem volt feleség. Ezért is követelik erre a mózesi törvényre hivatkozva a farizeusok, hogy kövezzék halálra ezt az ifjú asszonyt. Mester, te mit mondasz? Mit tegyünk ezzel az asszonnyal? Nyilvánvaló az ő vétke. Most már mindenki tudja, egy város beszél róla. Te mit mondasz? Hogyha Jézus Krisztus azt feleli, testvérek, semmi kétség, nem mondhatok rá egyebet, megszegte a mózesi törvényeket, halállal kell lakolnia, akkor bizony a Jézust követő sokasságban egy olyan érzés alakul ki, hogy ez a Jézus nem is olyan szelíd és nem is olyan alázatos szívű, mint amilyennek idáig hittük. Ha Jézus Krisztus azt mondja, hogy igazatok van, kövezzétek őt halálra, akkor a Jézusért lelkesedő szívében egy olyan érzés alakul ki, hogy Jézus nem is irgalmas, nem is a bűnösök barátja igazán. Ha meg futni hagyja az Úr az asszonyt, akkor a vádlóknak könnyű lecsapnia, könnyű keletébe csalnia a megváltó. Íme a názáreti nem tartja meg a törvényt. Tetten értük őt. Hát te mit mondasz? Kérdik a farizeusok és az írástudók. János apostol szerint azért kérdezték Jézust ezek az írástudók és farizeusok, hogy kísértsék és vádolják őt. Jézus Krisztus azonban nem válaszol mindjárt a vádlók kérdésére, hanem lehajol és a föld porába ír. Ez bevallom őszintén új, meglepő. Ilyen még Jézusról nem olvastunk. Azt, hogy Jézus olvas, azzal már találkoztunk, azt már olvastuk. Olvasott a názáreti zsinagógában, Ézsaiás próféta könyvéből. Prédikált ő már sokszor, csodákat tett, gyógyított, de azt még sehol nem olvastuk az Új Szövetségben, hogy írt volna. Az a kérdés, hogy mit ír? Ez úgy érdekelne bennünket. Mit ír, ha még ilyet nem tett? És most lesz először, egyetlen egyszer a Szentírásban. Mit ír? Miért ír a Földre? Azért, hogy időt nyerjen? Hogy megbeszélje az ő mennyei atyával, mit feleljen a vádlók kérdésére? Esetleg nem akarta mindjárt meghallani a vádlók kérdését? Vagy azért ír talán a Föld porába, hogy a farizeusoknak adjon időt? Mégis, hát nézzetek magatokba, gondolkodjatok el. A törvényre hivatkoztok, pedig a törvényben azt szerepel, hogy nem csak az asszony, de a férfit is meg kell követni. Van egy ősi aránnyelvű új szövetségi szöveg, ahol ez olvasható. Fölírta a földre a bűneiket, és ők meglátták a bűneiket a földön. Fölírta a földre a bűneiket, és ők meglátták a bűneiket a földön. Lehet, hogy így volt, de lehet, hogy nem. Nem tudjuk. Erről a Szentírás nekünk nem számol be. De azt tudjuk, hogy többszöri kérlelés, faggatás után Jézus Krisztus fölegyenesedik és válaszol. Aki bűntelen közületek, az vesse rá először a követ. Úgy képzelem magam előtt ezt a jelenetet, hogy lélegzett, visszafolytott csend következik. Mindenki elhallgat. A tömeg zúgása is abba marad. Aztán az egyik farizeus kisvártatva kiejti kezéből a követ, aztán még kettő kiejti, aztán kiejtik még többen, végül mindenki, és megszégyenülve, felsülve, lehajtott fejjel, duzzogva, dünnyögve, maguk előtt keserű szavakkal megfordulnak, és elmennek. Elmennek a vádlók, és elmegy a tömeg is. A farizeusok, akik abban a tévképzetben éltek, hogy ők bizony jó úton járnak, ők tiszták, makulátlanok, Itt farizeusnak lenni kiváltságot jelentett, ne felejtsük. Most éppen itt a templomban, a sokaság szeme láttára és füle hallatára kénytelenek beismerni, hogy bizony bűnösök. Senki nem merte magát bűntelennek tartani, így kiejtették kezükből a hamis vádaskodás gyilkos tárgyait a követek. Az Úr egyetlen kijelentésével megítélte az emberek szívét, megítélte a bűnt. Leleplezi álnokságukat, és lelkiismerettől vádolva valamennyien adották azt a helyet. A következő jelenet, mikor már mindenki elvonul, egyedül marad Jézus és ez az asszony. Úgy olvassuk ezt a Szentírásban, Jézus Krisztus most már csak az asszonyt látja. A vádlók nincsenek ott, senki nincs ott. Ágoston, a keresztény egyház egyik legnagyobb gondolkodója mondja erről a jelenetről, együtt maradt a nagy nyomorúság a nagy könyörülettel, a bűnös a bűntelennel, az ember az Istennel. Hol vannak a te vádlóid? Kérdi Jézus, senki nem ítél el téged? Senki, Uram, hangzik a felelet. Erre Jézus, én sem ítélek el téged, eredj el, és többi ne védkezzél. Krisztusban, szeretett testvérek, Jézus Krisztus nem vájkál bele ebbe az asszonyba. Nem kezdi el firtatni a dolgokat, nem kérdezi, miért tetted ezt? Már nem szereted a jegyesedet, a vőlegényedet, a házastársadat? Már nem vagy szerelmes? Hogy történt ez? Kinek a lakásán voltatok? Hát miért tetted ezt? Miért haláztad meg őt ennyire? Nincs erkölcsi prédikáció. Nem kezdi el ecsetelni Jézus, hogy ennye-bennye. Bizony, amit tettél, az alávaló gonoszság. Tudja, hogy már nagyon fájlanak az asszonyok a bűne. Tudja, és nem akarja még inkább nyomatékosítani benne. Mert nem erre van szüksége. A bűn már lelepleződött és megítéltetett. De nem a farizeusok és írástudók, hanem Jézus Krisztus személye által. Ne felejtjük, testvérek, hogy Jézus Krisztus ítéletet hozott ebbe a világba. Bárki, gondoljunk egy pillanatra az evangéliumi történetekre, bárki, aki találkozott az Úrral, Zákeus, a gazdag ifjú, a zsinagóga feje, a vérfolyásos asszony, bárki, a két lator, aki találkozott az Úrral, az megítéltetett. Mindenkinek döntenie kellett. Nem volt olyan, hogy valamelyik azt mondta volna, Uram, tetszik az, amit mondasz nekem. A szeretetről beszélsz. Valóban könyörületes és irgalmas vagy. A bűnösök barátja. Követnélek szívesen. De nagyon sok gond van az én életemben. Meg kell oldanom őket. Majd visszajövök. Ez az ember, aki így okoskodott magába, döntött az Úr mellett. Mindenki dönt az Úr mellett, aki döntenie kell az Úr mellett, vagy ellene, aki találkozik vele. És testvérek, Jézus Krisztus szava ma is ítéletet jelent számukra. Ha megtartjuk az ő szavát, akkor áldást jelent. Ha nem tartjuk meg, akkor átok. Ez az asszony felismerte, hogy Jézus Krisztusé az ítélet. Ő az Isten báránya, a bűntelen, mert Úrnak szólította őt. Hol vannak a te vádlóid? Ki vádol téged? És azt feleli az asszony, senki, Uram. Úrnak nevezi Jézust. Az a történet jutott eszembe, párhuzam fedezhető föl, az a történet jutott eszembe, amikor Jézus Krisztus feltámadását követően a zárt ajtókon keresztül megjelent tanítványoknak, és nem volt a tanítványok között Tamás. És amikor újságolták a tanítványok, hogy itt volt az Úr, feltámadott, azt mondta, hogy békesség néktek, majd megmutatta kezei oldalán, lábai a szegek helyét, akkor Tamás nem hitte. De 8 nappal később újra megjelent Jézus, Tamásért eljött, és azt mondta, gyere ide, Tamás, és dugd a te ujjaidat az én sebembe. És akkor Tamás térdre borul, és azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. Talán van egy kis párhuzam a kettő között. A bűnös asszony is ezt mondja. Senki nem ítél el engem, Uram. Úrnak nevezi őt. Jézus Krisztus megítéli a bűnt, de a bűnöst nem ítéli el. Ezt is tisztán kell látnunk, testvérek, a sátán és Isten között lévő különbség. A sátán szereti a bűnt, szurkol nekünk, kövesd el. Nyugodtan, cselekedd meg. Kövess el minél több bűnt. De a sátán utál bennünket, a vesztünket, halálunkat, pusztulásunkat akarja. Isten ezzel szemben gyűlöli a bűnt. De bennünket nagyon szeret, magánál is jobban szeret, hiszen önmagát adta miértünk. Irántunk való szeretetét Jézus Krisztus, az ő egyszülött fia, váltság halála által mutatta meg. Jézus Krisztus azért halt meg, és azért támadott fel, hogy az Isten ítélete, vagyis az Isten igazsága és szeretete munkája az ember életében. Ezért van újrakezdés. Ezért ad Isten a megbánt és a megvallott konkrét bűnökre bocsánatot. Ez nem azt jelenti, hogy a mi Úrunk kivékít bennünket a bűnükkel. Jézus sem azt mondta ennek az asszonynak, előfordul az ilyesmi, megesik, megcsaltad a társadat. Hiszen te is ember vagy. Te is test és vér vagy. A hormonok. Jézus nem mondja ezt. Nem ezt mondja az Úr. Nem ad büntetés nélküli felmentést az elkövetettekre. Elítéli a bűnt. Megítéli azt. Helyette annyit mond. Én leszek az, aki fölmegyek nagy pénteken a Golgotai keresztre, és elszenvedem azt a sok lelki, fizikai bántalmat, amely a római katonák és a felhettelt sötétségben élő nép miatt ér engem. Magára veszi Jézus Krisztus a bűnöket, a mi bűneinket is, a maiak bűnét. Annyira, hogy az egész ég boltozatot nagypénteken besötéteni, betölti a bűn, és az Isten fia átokká lesz mi életünk. Ismerjük talán az ószövetségi történetet, 40 éves pusztai vándorlásról van szó, amikor a nép zúgolódik, Isten ellen lázad, és az Úr oly módon bünteti őket, hogy mérges kígyókat bocsát oda a táborba. És akik megmarják, mérges kígyók megmarják az emberek sarkait, azok az emberek meghalnak és elpusztulnak. A nép a csapást követően magába fordul, és bűnbánatra ébred. Ekkor Isten azt parancsolja Mózesnek, hogy vegyen egy pótnát, tekerjen föl rá egy értből készült kígyót, majd mondja el a népnek, hogy mindenki, aki feltekint erre az értkígyóra, az megmenekül a kígyó marásától, megmenekül a haláltól. Testvérek, nem tudom, gondolkodtunk-e már azon, hogy miért azt mondja Isten, hogy kígyót készíts értből, és azt tekert fel a póznára. Miért nem azt mondja, hogy madarat, galambot, vagy egyéb más állatot? Nos, azért, mert a kígyó a bűn, az átok jelképe. És Jézus Krisztus nagypénteken éppen így bűnné vált értünk, átokká lett helyettünk. Azért, hogy mindenki, aki hittel föltekint rá, megmeneküljön a kárhozat. Én sem ítélek el téged, eredj el, többé ne védkezzél. Mondja az asszonynak Jézus. Krisztusban szeretett testvéreim, mi hát a kegyelem? Mit jelent ez a fogalom, ez a szó? Nos, ez az asszony, ez a házasságtörésen kapatott asszony, így itt a történet végén, miután Jézus elmondja neki ezeket a szavakat, részesül benne, megtudja. De vajon mi tudjuk-e már? Értjük-e már? Az isteni kegyelemnek az első és legalapvetőbb jelenvonása az, hogy feltételezi a bűnt és a vétkességet. A kegyelemnek csak akkor van értelme, hogyha belátjuk, hogy elbukott bűnösök vagyunk, akik megváltásra szorulunk. Szükségünk van bűneink miatt, bűneink okán Jézus Krisztus váltság művére és Isten személyére. Arra, hogy bűneinktől megszabaduljunk és kapcsolatba kerüljünk a békesség Istenével. A kegyelem, testvérek, nem a mi hiányosságunk. A kegyelem nem a mi fogyatékosságaink pótlására szánt isteni adomány, hanem az isteni szeretet teljes, életet megváltó, megújító önátadása. A kegyelem Isten áldása. Végezetül azt kívánom valamennyiünk számára, az ige szavaival bátorodjék és vigasztalodjék a mi szívünk újra meg újra. A kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztus. Amen. Ige hirdetésre készülve a 342. dicséretünk első két verszakát énekeljük el. A 342. dicséretünk első két verszakát énekeljük. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az igét, az üzenetet, amelyet most hallhattunk. Leborulunk előtted, atyánk, és megvalljuk neked, hogy mi a te kegyelmedre szoruló bűnös emberek vagyunk. Bocsásd meg nekünk, atyánk, vétkeinket, bocsásd meg nekünk hitetlenségünket, és könyörülj mi rajtunk. Köszönjük, atyánk, hogy van újrakezdés. Köszönjük neked, hogy újra meg újra te eléd járulhatunk, és megvallhatjuk a mi vétkeinket egészen konkrétan. Urunk, tudjuk, hogy az általánosságban elmondott bűnbánó szavak nem sokat érnek előtte, de a konkrét bűnök megvallása és a szabadulás elkérése meghallgatásra találta előtte. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebből a mostani történetből is azt láthattuk, hogy te kegyelmes Isten vagy. Kegyelmes Isten vagy, aki megítéled a bűnt, magadra vetted a bűnt, a bűnnek a következményeit, egyszülött fiad, Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nem nézed el a bűnöket. Sokszor, Urunk, mi próbáljuk elpalástolni ezeket a vétkeket, hát ha majd elfelejtődik, hát ha majd minden jóra fordul. De tudjuk, Urunk, hogy ez nem igaz. Segíts meglátni a mi vétkeinket, adj nekünk bűnlátást, Urunk, és a te szent lelked segítsen bennünket abban, hogy ezeket a bűnöket el tudjuk mondani te neked. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy könyörülő Isten vagy. Köszönjük, hogy megkönyörültél mi rajtunk. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmedből élhetünk napról napra. Hálásak vagyunk azért is, hogy tanítasz bennünket. Tanítasz bennünket a te igéd ismeretére. Tudjuk, Urunk, hogy amikor már a föld és az ég is elmúlik, a te igéd még akkor sem múlik el, mert az örökké van. Köszönjük neked, Urunk, hogy te időről időre nem holmi mulandó dolgokkal, szavakkal, hanem örökké való igével akarsz megajándékozni bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy most is ezt így tetted. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, segíts, hogy az ige üzenetét ne lopja ki szívünkből a gonosz. Te hozzád visszük, Urunk, gyülekezetünk gondjai, bajai, könyörülj meg rajtunk, taníts bennünket imádkozni, imádkozni egymásért, imádkozni a másik emberért. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hadd szólhasson a te igéd a hétközi alkalmak során is, hadd gyarapodjék ez a gyülekezet, hadd sokasodjék számbelileg is, és az üdvözülők tekintetében is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, imádkozunk, Urunk, hazánkért, nemzetünkért, taníts meg erre is, tedd pontossá a mi számunkra. Köszönjük neked, mennyei atyánk, még egyszer igéd üzenetét, maradj velünk ezen a mai napon, őrizd meg a mi szívünket a magad számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetések következnek, november 12-e van. Mindenek előtt arról szeretnék szólni, hogy ma délután minden testvért szeretettel hívunk és várunk gyülekezeti házunkba, ahol imaórát tartunk 4 órai kezdettel. Ezen az imaórán havonta szoktuk tartani az imaórát, kevesen szoktunk lenni, akik járnak. Tudják ezt, ez a kevés, ez körülbelül azt jelenti, hogy a 4-5-en. Olyan jó lenne, hogyha egy kicsit többen lennénk, ha van időnk és el tudunk jönni erre, és együtt imádkozhatnánk gyülekezetünk megújulásáért, gyülekezetünk életéért. Tehát ma délután 4 órakor a református gyülekezeti teremben mindenkit szeretettel hívunk és várunk imaórára. Alkalmaink. Hétfőn este 6 órakor a szokott rend szerint imaórát tartunk. Kedden 6:30-tól bibliaiskola lesz, amelynek végén konfirmálni lehet. Erre a bibliaiskolára felnőtt embereket várunk, és akik elvégzik ezt a bibliaiskolát, járnak rá szorgalmasan, becsületesen, azok a ránk következő évben, a tanév végén konfirmációs vizsgát is tehetnek. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön este 6 órától bibliaóra, pénteken 5 órától konfirmációs előkészítő, ezt tartjuk a gyerekek számára. Ugyancsak pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaórát, este 7 órakor pedig felnőtt bibliakört tartunk. Felhívom a testvérek figyelmét, hogy minden hétközi alkalmat a református gyülekezeti házban, gyülekezeti teremben tartunk. Vasárnap pedig a szokott rend szerint 8:30-tól itt az evangélikus templomban Isten tiszteletet tartunk. November 25-én 10 órától várhatóan délután 16 óráig tart ez a elfoglaltság, tehát egy egész napos egyház megyei presbiteri napra kerül sor Fóton. November 25-én Fóton 10 órától egyház megyei presbiteri csendes nap lesz, és a meghívó szerint ez az esemény délután 4 óráig tart. Lesz egy előadás is, az előadás címe a magyar gazdaság helyzete, kilátásai és ennek egyházi vonatkozásai. Az előadó pedig dr. Nagy Sándor, a zsinat világi elnöke. Jelentkezni lehet erre a presbiteri csendes napra a lelkészi hivatalba november 19-ig. November 26-án, ez a hónap utolsó vasárnapja, délután 4 órakor családi Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Talán tudják a testvérek, hogy minden hónap utolsó vasárnapján családi Isten tiszteletet tartunk. Erre az alkalomra elsősorban gyermekeket várunk, de várjuk az ő szüleiket is, és minden gyülekezeti tagot is. Ezen a családi Isten tiszteleten, tehát november 26-án, délután 4 órakor, itt a templomban lesz, ezen a családi Isten tiszteleten most a Szóbudai gyülekezetből jönnek fiatalok, és egy pár előadást fognak bemutatni, amelynek az lesz a címe, a kert. Az iratterjesztésre hívnám föl a testvérek figyelmét, aki jó könyveket, építő keresztény irodalmat, írásokat szeretne vásárolni, az megteheti a hétköznapi alkalmak során a református gyülekezeti házban. Hoztunk magunkkal reformátusok lapját, és itt a kiáratnál a persely mellett megtalálhatóak, meg lehet venni, vigyünk magunkkal, olvassuk. Most az építkezéssel kapcsolatban szeretném megkérni gyülekezetünk építő mesterét, építés vezetőjét, Telepes Laci bácsit, hogy egy pár szóval számoljon be nekünk arról, hogy hogy halad az építkezés.
Az elmúlt időben több minden történt kis templomunkban, és erről röviden szeretnék beszámolni. Az előzetes döntések alapján a templom burkolatát, padló burkolatát fölszedtük, amelyik hát elég rossz állapotban volt, utána pedig a feltöltéseket kihordtuk, és döbbenten láttuk, hogy a pedig nagyon rossz állapotban van. Régi vasúti sínek lettek, lekopott vasúti sínek elhelyezve, úgyhogy kénytelenek voltunk statikai szakvélemény alapján 24 darab kis acél gerendával megerősíteni. Aztán ennek a betonozása megtörtént. Ezek azért okoztak és okoznak problémát, egyrészt mert anyagi megterhelést jelent, az acél ára közel 3,4 millió forint volt, és utána a kibetonozásnál pedig idő kell ahhoz, hogy az kiszáradjon, és majd csak a jövő hét után tudjuk a új burkolatokat elhelyezni a padlóra. Közben egy teljes villanykorszerűsítés is történt, át lett szerelve a szabálytalanul és rossz állapotban lévő villanyhálózat. Aztán a meglévő szép urasztal a szószék, stb. Ezeket is felújítottuk, egyik testvérünkben szépen megcsinálta, új módszerszék készült, és végül nem utolsó sorban a Szabó Erzső iparművész által készített színes ólomüveg ablakot sikerült elhelyezni, úgyhogy majd a megújult templomban gyönyörködni lehet benne. Ezután következnek a burkolások, a villanyszerelés befejező részei, úgyhogy reméljük, hogy hát időben el tudjuk készíteni, és be tudjuk fejezni.
Köszönjük szépen! Itt hívnám föl a presbiter testvérek figyelmét, hogy Isten tisztelet után maradjanak egy rövid megbeszélése. Gyülekezetünkben fölmerült egy, nem tudom, hogy mennyire új, mennyire régi gondolat, olyan jó lenne, hogyha alakulna egy kis énekkar. Talán tudják többen, hogy a feleségem énektanár is elhatározta, hogy jó lenne a gyülekezeten belül egy énekkart szervezni. Hallgassuk meg erről az ő hirdetését.
Kedves testvérek, több gyülekezetünk tag is megkeresett azzal, hogy miért nincs egy énekkar, és arra gondoltam, hogy hát jó, akkor itt az idő, és el szeretnék hívni még többenbe. A próbákat mi nem tudom mikor tartanánk, de például a kedvesen mondjuk, illetve a vasárnap istentisztelet előtt vagyunk, ez nagy ökezés tárgyát képezi. Aki úgy érzi, hogy van kedve, ideje, energiája ezzel részt venni, akkor keressen meg engem. És akkor megvetjük a részt, hogy mikor részt, mit tanulunk. Jó? Köszönöm szépen!
Tudják a testvérek, hogy székeket vásárolunk, mindenki megveszi a felújított templomba a maga székét, eddig összesen 135 ezer forint érkezett be. Biztatjuk és bátorítjuk a testvéreket, hogy vásároljanak továbbra is székeket. Végül pedig egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet, az adakozásra. Tudjuk, hogy a mi Urunk szereti a jókedvű adakozókat. Az elmúlt havi felsejpénzbe 50 ezer forint gyűlt össze. Ezúton köszönjük a testvéreknek az adományokat. Most se felejtsünk el adakozni, amikor kimegyünk a templomból. Végezetül a 342. dicséretünket énekeljük el a 3., 4., 5. és 6. verszakaival. A 342. dicséretünk 3., 4., 5. és 6. verszakait énekeljük el. A 3. így kezdődik. E keresztről én reményem, tekints reám szerelmesen. az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!